jelentős kihívás elé állított engem Cserna Szabó András, mert egy olyan könyvet olvastam végig, és nem tudtam letenni, amelyet hát elvileg nem kellett volna tudjam végigolvasni, mert hogy én nem eszem húst. És ez a kötet a magyar pacalról szól, és hát hús nem evőként is sokszor küzdöttem önmagammal, mert hogy a pacalról kiderült, hogy az nem csak hús, vagy nem elsősorban hús, és nem is akármilyen hús. András, miért pont a pacal?
Hát ennek több oka van. A legfontosabb oka az az, hogy azért nagyon alkalmas regényhősnek a pacal, mert egy baromira megosztó étel. Tehát vagy... Ugye nem csak a vegetáriánusok nem eszik a pacalt, hanem rengeteg olyan emberrel találkozom, aki azt mondja, hogy fúj pacal, miközben az összes többi belsőséget megeszi, tehát soha nem gondolná, hogy ő mondjuk nem eszik májat. Tehát van egy ilyen averzió a pacallal szembe.
Miért?
Ez egy régi dolog, tulajdonképpen erről is szól ez a könyv, hogy így visszakutatva van egy 100-150-200 év a magyar pacal történetében, amikor teljesen lesüllyed, és egy ilyen béres étel, proli étel, sőt állateledel sorsára jut. Tehát olyannyira, hogy még például ugye ezt még az Ínyes Mester a Magyar Elek írja, hogy ő a 30-as években írja ezeket, 20-as, 30-as években írja ezeket a gasztrocikkeit, és azt írja, hogy még az első világháború előtt még a hentes mészáros se árulhatta, mert egy annyira lenézett étel volt, és ezért aztán beleskufák árulták, akik elmentek a mészároshoz, megvették a lábat meg a gyomrot, otthon kimosták, és akkor ők árulták a pacalt a piacon, mert ugye a hentesnek ez rangon aluli volt. Ez a szegénységszag, Ez a lenézettség, ez a mai napig érződik. Tehát például az én a nagymamám az meg nem evett volna, aki egy szentesi birtokos lány volt, ugye 45-ig, utána orvosfeleség lett. Hát ő meg nem evett volna egy pacalt, és amikor én egyetemistaként mondtam neki, hogy otthon voltam szentesen, és azt mondtam neki, hogy te figyelj, csinálj már nekem egy jó pacalt, akkor azt mondta, hogy mindenre képes vagyok, érted? Erre nem. Tehát ez már túlzás. Most ezzel szemben ugye ugye ezt is leírom a könyvbe, hogy egy szép fokozatos, egy betleni konszolidáció mellett létrejövő pacal konszolidáció után jön egy 50-es, 60-as, 70-es, 80-as évek, amikor pedig kultuszétel lesz és hiánycikk lesz a pacal. Tehát most körülbelül ott tartunk, hogy a húsevőknek az egyik fele az undorodik tőle, és azt mondja, hogy fúj, és ez biztos, hogy nem. A másik fele meg hihetetlen rajongással fordul, és valóságos pacal szekta működik. És hát én azt bevallhatom, én, hogy a második csoportba tartozom, tehát én tényleg saját magam is pacalember vagyok. Nem nagyon ismerek még egy ilyen élelmiszert Magyarországon, ami ennyire végletes érzelmeket tud az emberekből előcsolni. Tehát találkoztam már olyan emberrel is, aki megette a spenótot, vagy szerette, meg olyan, aki nem szerette, de olyannal még soha nem találkoztam, amikor elkezd vérbe forogni valakinek a szeme, hogy meg nem enném a spenótot.
Na de pont
a szempontból a spenót nem egy jó regényhős, mert nem tud érzelmeket kiváltani, és nem megosztó.
Na most nem tudjuk megkerülni a kérdést, hogy válik egy élelmiszer regényhősé, és mi történik akkor, amikor egy regénynek a hőse, főhőse valami, amit megeszünk. De ha erre válaszoltál, kérlek szépen tér ki arra is, hogy mi határozza meg ezt a viszonyt, mert pont a te könyvedből derül ki, hogy ez egy nagyon bonyolult, kulturális, hitbéli és politikai, történelmi kérdés, hogy hogyan viszonyul az adott korszak adott embere a pacalhoz.
Hát nézd, mindennek megvan a története, és ez csak Magyarországon hat furcsán, hogy valaki a pacalnak a történetéről ír könyvet. Ugye engem alapvetően a történet érdekel, én íróként foglalkozom gasztronómiával. Na most a magas kultúra által, legalábbis nálunk, a gasztronómia általában egy nagyon lenézett terület, nem egy komoly téma.
Jaj, cáfolnom kell téged. Hát az egyik kultuszkönyv, amit szinte mindenki ismer, csak a legutóbbi évekből, az a Váncsa István könyve, de hát Kruditól errefelé azért nálunk nem egy ilyen, hogy mondjam, mostoha gyerek, sőt, hát gasztromániákban élünk, hát mindenki valahol főz, posztol.
Igen, tehát ez az egyik oldal a másiknak. Én most arról beszélek, hogy a magas kultúra hogyan viszonyul a gasztronómiához, tehát az teljesen elképzelhetetlen lenne, vagy egy nagyon különös választás lenne, mondjuk valaki a Mákos Gubáról írná a szakdolgozatát, inkább írjuk a Mohácsi Vészről, mert mégiscsak ez egy társaságban, vagy egy szemináriumi, egyetemi szobában bejelentenéd, hogy a Mákos Gubáról ír szakdolgozatot, akkor körbe röhögnének, miközben ez mondjuk a francia kultúrában, ahol ugye a civilizációnak része az étkezési kultúra, és ez nagyon régen így van. Ugye mindig ezt szoktam fölhozni, hogy a Dumas, a híres regényíró az 1860-as évek végén, amikor haltoklik, azt mondja, hogy hát ez mind, amit írtam, ez nem fontos, a főművem még nincsen kész, és akkor elvonul, és másfél év alatt megírja a Szakács könyveknek az előképét, vagy alap képletét, amiből aztán mindenki nő, például egyébként Ínyes Mester meg Váncsa is, az a nagy konyha szótár, amiben csak recept van, 3000 darab, és már a francia konyhának egy összegzése. Ez ugye azt a 70-es évek elején, a halála után jelenik meg, tehát körülbelül ennyivel előttünk jár egy, hát ilyen munka Magyarországon nincsen.
Jó, hát tegyük hozzá, hogy a francia történet íróiskolák, az Annál, a mikrotörténet, az ennek megalapoz és indokolja is, és ez valamilyen módon azért átjön a magyar történetírásba is, hát te magad idézett a könyvben Benda Borbálát, úgyhogy ez egy történet szemlélet is, amit átveszünk,
igen,
nem veszünk.
Azt hiszem, hogy ezek, tehát a Váncsa, meg a Benda Borbála, azok inkább kivételek. Tehát amikor az ember megnézi, például a Váncsa írja az én kötetemnek a hátulján, hogy ez az első magyar pacalkönyv, de a fejlett mediterrán konyhakultúrákban már rengeteg pacalkönyvet írtak. Tehát én rám pedig úgy néznek nagyon sokan, amikor megkérdezik, hát ugye 6 évig írtam körülbelül, és megkérdezték, hogy mind dolgozom, ugye úgy nézett ki kívülről, mintha én egy komoly író lennék, és akkor mondtam, hogy egy pacalkönyvön, akkor ezzel elkezdtek röhögni, aztán amikor mondtam, hogy ez komoly, akkor elkezdtek sírni. Tehát, hogy ezek inkább kivételek, tehát a magyar gasztronómia történet alapvetően nyomokban létezik, és ez a pacal igazából csak egy példa, hogy mit lehetne csinálni a magyar gasztrotörténettel, hogyha létezne.
Most nagyon nehezített terepen mozogsz, András, mert Erdélyben hallgatják ezt a beszélgetést, ahol a pacalhoz való viszony még megosztottabb, mert rá terhelődik vagy a nacionalizmus, vagy épp az interetnikus együttműködés teszi ezt sajátossá, mert hogy itt, ha azt mondod, hogy pacal, akkor azt mondod, hogy román étel, az ellenzők azt mondják, hogy ez egy zokni leves, ilyen ember, magyar ember meg nem eszik, aki pedig hát szereti, az pedig lelkesen eszik, ahogy mondod, úgyhogy ez erdélyeket győzd meg, hogy miért pont a pacal, miért nem a velő, jó, mondjuk hát Krúdi ezt azért kimaxolta, vagy az agy, vagy a szív, vagy a tüdő.
Hát én ezt megint nem tapasztaltam, ugye én 2012-ben egy bő fél évet töltöttem Kolozsváron, és azelőtt is, meg azután is elég sokat járok arrafelé, és elég sok barátom van, és ha én kint vagyok, akkor gyakorlatilag semmi más nem eszek, csak pacallevest és micset, és még tulajdonképpen senkivel nem találkoztam, aki ne szerette volna a pacallevest. Én úgy láttam ezt, hogy ez például egyik olyan dolog, a csorba de burta, amiben a magyar és a román bármikor egyesülni tud. Ráadásul ehhez történetek hozzá kell rakni, hogy ugye az, amit csorba de burtának hívunk, ez a fehér pacalleves, ez mondjuk 100 évvel ezelőtt ugyanez volt a magyar pacalleves. Tehát ez a mindent elsöprő pacal pörkölt, ez körülbelül az első világháború környékén jelent meg, és az első írásos nyoma, amit én 6 év alatt találtam, az a Népszavába van a tanácsköztárság alatt 1919-ben egy panaszlevélbe írják, hogy elfogyott a pacalpörkölt, és ezért kénytelenek voltak becsinált fehér pacallevest rendelni, ami meg rossz volt. Tehát 19-ben még a panaszlevél szerint egymás mellett él a két étel, gyakorlatilag a csorba de burta és a pacalpörkölt, és egy pár éven belül a csorba de burta meghal Magyarországon. Ezért aztán a trianoni határ az egy pacal határ is, mert Perzsiától Nagyváradig ez a fehér pacal él, fehér és leves, és onnantól határ túloldalától meg egy piros és egy, ugye nem is leves, hanem egy sokkal sűrűbb egy pörkölt, ami egyetlen egy étel, most az, hogy ezt mivel bővítem, csülökkel, velővel, körömmel, füllel, fejjel, és attól valamivel kell bővítenem, ugyanis a pacalnak soha nem lesz igazából rendes szaftja önmagától, inkább csak leve. És akkor egy ilyen leveses, paprikás, leveses valami lesz, ami nem egy jó állag, és nem egy incsiklandó külcsíny, és ezért valamivel, valami nagyon zsírossal, csontossal kell sűríteni. Hát ahol én fölnőttem Szentesen, ez általában a sertésláb volt, tehát a köröm.
Most adtál egy ötletet, és tegyük félre ezt, vagy mindenképpen kivitelezzük a jövőben. Megy egy sorozatunk a Trianon történeti feldolgozásáról, és nagyon szeretném egyszer majd átnézni, hogy a magyar gasztronómiában milyen következményekkel járt Trianon. Ne feledd ezt, kérlek. Most viszont térjünk vissza a Pacal könyvedre, mert ott említed, hogy valahol az első világháború elején történik egy fordulat, és polgárjogot kap a pacal ebből a béres ételből, előlép, és tömegétellé válik. Ennek mi az oka? És mi az oka ennek a magyar gasztronómia történetében 100 éve tartó, úgy fogalmazol, elpörköltösödésnek?
Hát ez egész pontosan az elpörköltösödés, az 200 éve tart, vagy több mint 200 éve, tehát ezt különböző források alapján valamikor a 19. század elejére tesszük ezt az úgynevezett paprika boomot, előtte is volt ez a fűszerpaprika, de ez, hogy mindenből pörkölt paprikás gulyás, tehát egy ilyen piros hagymás paprikás szaftban úszik, szügyig járunk a szaftba, ez körülbelül 200 éve lehet. A pacal azért kapott 100 év kegyelmet, mert az elpörköltösülés alapvetően a városokban, a polgári konyhán történt meg, és ugye éppen nem volt jelen. Tehát ez tudod olyan, hogy ha valaki nem megy el az iskolába, akkor nem tud egyes kapni. Tehát körülbelül így járt a pacal is, hogy mivel éppen ki volt tiltva a hentestől is, meg a polgári asztalról is, ezért nem tudott elpörköltösülni, és ez a fehér pacalleves, amit mondjuk románul csorba de burtának hívnak, az a paraszti kultúrába azért foltokban megmaradt. Például vannak nyomok arra, hogy ez egy lakodalmi leves volt. És amikor visszakerül az első világháborúba a polgári, a városi konyhába, a pacal ugye azért, mert húsínség van, nincsen hús, aztán már ugye pacal sincsen, mert a pacalt is elviszik, akkor hirtelen újra divatba jön, és hát mint minden más a városi polgári asztalon elpörköltösül, és egy egysíkú étel válik belőle. Én aztán nagyon szeretem a pacalpörköltet mindenféle bővítménnyel, de tény, hogy Magyarországon csak ez az egyféle pacalpörkölt létezik, ami azért meglehetősen uncsi. Tehát ez csak egy példa arra, ez az egész könyv, hogy hogyan lehet a mi eléggé lebutított, unalmas magyar gasztronómiánkat hogyan lehetne kicsit megújítani, hogyan lehetne földobni. Ugye már 10 éve van a magyar gasztroforradalom, aminek az a jelszava, hogy hagyomány és evolúció. De ebből én csak annyit látok, hogy van evolúció, tehát magyarul van fine dining, meg lehet konfitált bálnaherét kapni majdnem minden vendéglőbe.
De mi az a fine dining?
Káposztát.
Mi az a fine dining? Klassz vacsora, vagy mit akarsz jelenteni?
Hát tulajdonképpen tulajdonképpen azt nevezzük fine diningnak, amikor egy ilyen kifinomult, elég drága, újra gondolt gasztronómiával van dolgunk, tehát nem a kifőzdék és nem a csárdák és nem a kis vendéglők világát, valamiért ez a kifejezés állandósult erre.
Hogy egy ilyen tányéron van két kupaszi, apró kupaszi valami, meg egy maszat, ez meg egy mentalevél. Borzasztó, de én ezt...
Hát ezzel szokták, ugye ez inkább ugye a francia konyhának a hatása, ahol nem ezek a hatalmas adagok vannak, mert nem egy fogás van, meg nem kettő, meg nem három, hanem van mondjuk hét fogás, és nem kell másfél kiló, nem tudom, marhahús föltállani egy tányérba. De hogy igazából ebben a jelszóban, hogy hagyomány és evolúció, ebből a hagyomány hiányzik. Tehát, hogy közben a magyar ételek, azok lesüllyedtek tényleg egy ilyen kifőzde szintre, ahol általában elég rossz minőségbe készülnek. A vendéglőkbe és annál följebb meg már nem nagyon, a fine dining rétegbe meg már szinte nem is nagyon kerülnek ezek bele. Tehát én nekem a célom ezzel az volt, hogy amikor ezt megcsináltam, ezt a könyvet, hogy ha megnézzük, hogy a múltban milyen pacalok voltak, akkor lehetne olyan újdonságokat előállítani, a múltat, a múlt elkészítési módjait, fűszerezését, stb. Nézzük, ahol tényleg megvalósulna az a jelszó, hogy hagyomány és evolúció.
Milyen egy Michelin csillagos pacalleves vagy töltött káposzta?
Hát igazából nem tudom, mert nem ettem még Michelin csillagos pacallevest, vagy pedig töltött káposztát. Ugye én írtam egy nagyon hosszú, szerintem körülbelül olyan fél vagy negyed könyvnyi eszét a kolozsvári káposztának a történetéről, amit aztán egyébként le is fordítottak románra, és ez megtalálható az interneten is, hogyha jól tudom. Hát én nagyon fontosnak tartanám azt, hogy ezek az ételek visszakerüljenek a vendéglátásnak minden szintjére, és hogyha mondjuk egy Michelin csillagos vagy egy fine dining helyről van szó, akkor ott nyilván ez az étel újra lenne gondolva. Ahogy például újra gondolta ezt az ételt Szegál Viktor, egyszer a Magyar Konyha felkért minket, hogy a kolozsvári káposztáról ketten írjunk egy cikket. Ugye én hoztam a régi recepteket, hogy az első magyar nyomtatott szakácskönyv 1695 Kolozsvár, az egy kolozsvári káposztával kezdődik, káposzta kolozsvári módon, a második egy recept egy töltött káposzta. Tehát tulajdonképpen a legrégebbi dokumentált magyaros étel az a kolozsvári káposzta, és aztán rengeteg helyen előbukkan, például a Dériné naplójába, egy kolozsvári vendégség kapcsán, stb. Na most ezeket is elkészítette a Szegál Viktor, majd legvégül bemutatott egy Michelin csillagos töltött káposztát, amit ő, mint sztárséf, újra gondolt, egy ilyen sertéshálóba töltötte bele, ha jól emlékszem, az ő darált hús költeményét, és nyilván ebben benne voltak a régi fűszerek, amik előkerültek, mondjuk a csombor, és már nem tudom, hogy a káposzta milyen módon volt ebbe benne, de biztos, hogy nem egy ilyen köntösként.
Na most a nyárát benti csomborárus nénikék nagyon boldogak lesznek, mert felfuthat még az ő csillaguk. Nem nagyon áldozott le itt, hál' Istennek. Kedvelt fűszernövény, rengeteg dokumentum, recept, történet van, fénykép a Cserna Szabó András által írt magyar pacalkönyvben. Hogy dolgoztál? Mi mindent gyűjtöttél össze? Mi mindent hagytál ki? Hogy állt össze ez a kötet?
Hát ez egy viszonylag egyszerű folyamat, mert be kell menni a könyvtárba, venni kell egy füzetet, meg egy tollat, és akkor különböző szobákban kutatni kell. Például ugye nem nagyon alkalmas a régmúlt kutatására az étlap, kutatás, mert ugye az első étlap 1830 valahányból van, egy nyíregyházi étlap, még úgy hívják, hogy Tariffa, Márkus Mihály uram fogadója, és ugye ez már például a paprika boom után van, tehát éppen mondjuk a pacal lesüllyedésének időpontjában, tehát pacal már nem szerepel rajta. Miközben mondjuk, hogyha megnézzük az első szakácskönyvet, nagyon érdekes, hogy az első kézírású szakácskönyv is erdélyi, ez a 16. század végéről való, és valószínűleg az erdélyi fejedelmi szakácsnak a munkája, ez két példányban is megmaradt, tele van pacal receptekkel, tehát tudjuk, hogy a fejedelmi asztalon is helye volt a pacalnak egykor. Aztán ugye ebbe, amit említettem, ez az 1695-ös, az első nyomtatót, ez Kolozsváron a Misztótfalusi nyomdájában nyomták ki, ebbe is rengeteg pacal recept van, de ilyen számadáskönyvekben is nagyon érdemes kutakodni, különböző néprajzi munkákban. Ugye a gasztronómia, mivel az utóbbi 1-200 évben olyan, hogy gasztronómia történet nem vagy csak nyomokban volt, ezért aztán a gasztronómia történet az inkább a néprajznak egy ilyen pici kis hátsó sufnia volt. Tehát ha valaki foglalkozott ezzel, akkor ez a néprajz volt. Hát ők sem nagyon szerettek ezzel foglalkozni, ők se tartották igazán komoly dolognak, de azért mégiscsak vannak nyomok. De hát ugye lépten nyomon például, ugye én azért szeretek ezzel foglalkozni gasztronómiában, mert folyamatosan irodalommal foglalkozok. Tehát például a különböző irodalmi művekben rengeteg nyomát lehet találni, ugye ez a könyvnek a harmadik része, amikor a pacalnak az irodalmi részét dolgozom föl. Hát olyan érdekes dolgok vannak, például, hogy a Lengyel Balázs egyik naplójából kiderül, hogy a Móri Zsigmond a 30-as években már pacalpörkölt rajongó volt, vagy a Pap Endre, aki egy kispesti halászcsárdát vezetett a ugyancsak 30-40-es években, amíg nem lett a vezetője a Mátyás pincének, ő pedig azt jegyzi le, hogy a Jávor Pál ugye a kornak a legnagyobb celebje is pacalpörkölt rajongó volt.
Azt én értem, hogy az étlapoktól a szakácskönyvekig és a célzottan gasztronómiai kiadványokig hogy szeded össze a pacalra vonatkozó információkat. De pont ezek az irodalmi vonatkozások hogy jöttek elő? Mert feltételezem, a könyvvégi indexben nem szerepel a pacal, mint tárgyszó. Vagy hogy kerültél, vagy hogy mentél szembe újsághírekkel, amelyek mondjuk háborús beszámolók voltak, vagy városi tudósítások, és azokban hirtelen feljött a pacal?
Hát ugye erre már vannak azért technikák, tehát az irodalomban ez azért annyira nem, tehát az, hogy Rabelaisban van pacal, azt mondjuk onnan tudtam, hogy mondjuk az egyik kedvenc szerzőm, vagy hogy mondjuk Haseknál, vagy Harabánál, vagy Eszterházinál, vagy Becher Ivánnál van pacal, ez nyilván úgy derült ki, hogy olvastam ezt a könyvet, mert szerettem, és egyszer csak rájöttem, és kijegyzeteltem, hát ez, mondom, csak mióta tudom, hogy ezt a könyvet csinálom, az 5-6 év. De az újságcikkeknél azért van egy nagyon nagy segítség, amivel rengeteg időt lehet spórolni, úgy ez az Arcanum adatbázis. Tehát rengeteg régi újság be van digitalizálva, és ott ugye van kereső.
És rákerestél a pacalra.
És rákeresel a pacalra, és hát nyilván ez egy része a könyvnek, hogy azért most már bizonyos dolgokat sokkal könnyebb kutatni, mint mondjuk az internet meg a digitalizálás előtt, de hát azért volt ennek egy mondjuk egy nagyon régi módi verziója is, például, hogy az ember bemegy a országos Széchenyi könyvtárba, ott bemegy a kéziratolvasóba, és ott gyakorlatilag kikéri az összes kéziratos szakácskönyvet, amiket soha senki nem tartott arra méltónak, hogy kiadja nyomtatásba, és akkor ugyannak nincsen keresőmotorja, nincsen semmi, sőt, még tollat se lehet bevinni, nehogy összefirkáld a hihetetlen értékes kéziratokat, és akkor ott szépen végig kell nyálazni az egészet, és a kis ceruzáddal kijegyzetelni, hogy a 77 recept között jó pár olyan recept van, ami nyomtatásban először jelenik meg. Például most így fejből mondom, gyomrokhó és májakhó való lé, tehát ez tulajdonképpen egy pacal máj mártás vagy levesnek a receptje valamikor az 1700-as évekből. Tehát hát sok mindenféle kutatás volt ebbe, aztán nyilván egy idő után egy csomó ismerősöm meg barátom tudta, hogy én ezzel foglalkozom, és mit tudom én, a Takács Ferenc, aki a legnagyobb magyar Joyce kutató és jó barátom, ugye nyugdíjas professzor. Például a könyv leadása előtt pár héttel rám írt, hogy tudom-e, hogy az Orwellnek az egyik riport könyvébe, ahol a brit bányavidékről ír, van egy hosszas rész a pacarról, és már mondtam a könyvtárban, mert én ezt nem olvastam és nem ismertem. Hát biztos, hogy amióta megjelent a könyv, azóta rengetegen, most ez nem tudom, egy-két hét, de már több ilyen közönség találkozó volt, meg könyvbemutató Pécsen, meg a pozsonyi pikniken, nagyon sokan oda jöttek, és újabb irodalmi részleteket és sztorikat mondtak, hogy ez kimaradt a könyvből. Biztos rengeteg minden kimaradt a könyvből egyébként. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy megveszik az összes könyvet, és csinálhatok egy bővített kiadást, amiben már minden benne lesz.
Én meg abba bízom, hogy itt a Pacalcsorba vidékén is bemutatjuk majd a könyvet, és kóstolgathatják a könyvet is, és a Pacalcsorbát is az érdeklődők. Ez alatt az 5 év alatt, amit kutatással töltöttél, benned hogy változott a pacal? Most hogy látod, és hogy láttad 5 évvel ezelőtt?
Hát úgy látom, és remélem, hogy majd az olvasó is úgy látja, aki esetleg nem annyira szereti a pacalt, amit egyébként a Szegál Viktor írt a könyvnek a hátuljára, hogy ezután mindenki másképpen fog a pacalra nézni, mint eddig. Ugyanis, ha az ember megismeri ezt a történetet, hogy ez a hihetetlenül lenézett étel vagy alapanyag milyen múlttal rendelkezik, és ugye nagyon fontos ilyenkor mindenféle magyar gasztronómiai témánál a nemzetközi összehasonlítás. Tehát azért én próbálom bemutatni azt, hogy a mediterrán konyháknak az egyik legfontosabb alapanyaga a pacal. Tehát Milánóban a városi identitáshoz ugyanúgy hozzátartozik a saját pacaljuk, mint ahogy Portóba hozzátartozik. Olaszországban csak egyébként a Váncsának az olasz szakács könyvébe több mint 20-valahányféle pacal recept van. Tehát kis túlzással városonként változik a pacalnak a receptje, és egy firenzei kikéri magának, hogy összetévezd a pacalját, a milánói pacal, amiközben annyiba különbözik, hogy az egyikben van még borlotti bab is, a másikban meg nincs. De ugyanúgy elképzelhetetlen a madridi konyha, a Cayo Salamadrileña, a madridi pacal nélkül, hát és ugye a francia pacalokról, a normandiai vagy a lioni pacalról már nem is beszélve, valószínűleg a kani pacal a műfajnak a csúcsa, és akkor még csak a mediterrán konyhánál maradtunk Európába. Ennél messzebb én nem is nagyon akartam volna menni, mert az már nagyon-nagyon messzire vezetne. Tehát én arra jöttem rá 5-6 év alatt, hogy ez egy hihetetlen kalandos sorsú, és nagyon fontos része azoknak a konyháknak, amikre én igazából felnézek, és azoknak a konyháknak, amikre szeretném, hogy a magyar konyha egy picit is hasonlítson.
Na hát akkor jó étvágyat a pacalhoz mindenkinek, és jó étvágyat az olvasáshoz is. Egyik hozza a másikat. Cserna Szabó András volt a vendégünk, és a jó pacalcsorba mellett itt Kolozsvár-Marosvásárhely tengelyen is találkozzunk. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen!